Sziasztok, ez itt a 7-7-7 podcastén Marti Zoltán vagyok. Az elmúlt hetekben megszokhattátok már, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egy-egy jeles diákja a vendégünk itt a podcast stúdióban az egyetemmel való együttműködésünk keretében, ahol beszélgetünk az egyetemi létről, arról, hogy milyen a munka mellett az oktatás és a tanulás lehetősége, hogyan lehet elhelyezkedni annak, aki a Katolikus Egyetemen végez. Mai vendégünk Fekete Gergely, aki egyrészt már az angol média tanári diplomával rendelkezik, illetve most a kommunikáció BA szakát is végzi. Szia Gergő, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
Megnéztem a Facebookodat, amennyire ezt illik.
Ajaj,
egy 2022. januári bejegyzésedben úgy fogalmaztál valahogy, hogy a Pázmányon lettél az, aki most vagy, vagy a Pázmányon lettél önmagad, így fejezted ki magad.
Igen.
Több kérdés is felmerült itt bennem. Egyrészt, hogy mi az, amit a Pázmányon megtudtál magadról, amit korábban nem, de ezt úgy is kérdezhetném, hogy mi az, ami korábban hiányzott még nálad, de a Pázmányon megtaláltad.
Azt gondolom, hogy az egyetemnek, és különben a Pázmánynak is volt ebben szerepe. Én azt hiszem, hogy amikor érettségizünk 18-20 évesen, akkor még nem vagyunk készen. Ezt én tartom, hogy manapság talán a fiatal hallgatók ezt nem fogják jól venni, de hogy tényleg azt gondolom, hogy nem vagyunk készen az érettségére, és az egyetemnek egy rettentően fontos feladata van abban, hogy szakmailag is, de szerintem emberként is megtaláljuk önmagunkat. Tehát a gimnáziumban nem foglalkozunk olyan kérdésekkel igazából, hogy én mi akarok lenni, ha nagy leszek, mi az, ami engem boldoggá tesz, de az sem, hogy nyilván miből fogok én megélni. És egyrészt az egyetemnek egy ilyen átmeneti szerepe szerintem van, hogy a fiatalokból felnőttet csinál, és erre nagyon-nagyon jó az egyetem. A Pázmánynak szerintem abban volt egy különleges ereje, hogy én magam például nem vagyok vallásos, családomban abszolút vannak, de emiatt egy olyan színes közeg volt a Pázmányon, ami szerintem máshol nincs meg. Annyiféle emberrel találkoztam, annyiféle hittel, gondolattal, ami máshol nincsen meg, hogy ez rettentően sokat adott hozzám, és azt gondolom, hogy ez a baráti társaság nálunk is, akikkel tartom azóta a kapcsolatot, bármilyenre is vitt őket az élet, ez nekem rettentően sokat adott. És nem csak a méretéből adódó, nem csak a talán a hitből adódó, de hogy nagyon sok minden miatt hiszem azt, hogy a Pázmánynak van egy küldetése, és sok egyetemmel ellentétben szerintem a Pázmány nem keresi a hallgatókat, hanem a hallgatókból csinál valamit. És ez nekem nagyon sokat tett, tehát, hogy az oktatóktól kezdve, a közösségtől kezdve, én azt éreztem, hogy a Pázmány nem akar belőlem más csinálni, mint ami vagyok, csak valamit hozzám akar tenni. És én amit konkrétan kaptam, egyrészt az önbizalom, tehát hogy én a Pázmányon nyíltam ki sok szempontból, szakmailag is elhittem, hogy én képes vagyok dolgokra, nagyon sok kapcsolatot kaptam, barátságokat, kapcsolatokat, amiket tényleg a Pázmányon találtam meg, valahogy itt tanultam meg szeretni én magamat a Pázmányon, és ez szerintem egy olyan alapot adott nekem, amire aztán lehet építkezni. Tehát abszolút így van szerintem, hogy az egyetemen kell megalapozni az embernek nem csak a következő 4-5 évét, hanem a 40-50-et is, és erre a Pázmány szerintem abszolút alkalmas volt. Tehát, hogy én ezt köszönhetem neki.
Rengeteg kérdés eszembe jutott. Szuper. Az, hogy nem vallásosként ez a közeg, ez milyen volt a számodra, említetted, hogy inspiráló, aha, de mennyire volt idegen kicsit, vagy mennyire érződött például a Pázmányon, hogy ez egy katolikus egyetem?
Voltak paptanárok, oktatók, és vannak ugye ilyen választható tárgyak, meg egy-két kötelező is. Én szkeptikusan ültem be, volt egy biblia ismeret, ez meg az. Mondatok ragadtak még igazából, csak hogy példát mondok, nem is mondok szemét, mert biztos, hogy rosszul idézek, de egy paptanár mesélte valamilyen családi történet kapcsán, hogy a szégyen mennyire nem illik bele mondjuk egy hívő ember életébe. És ez egy nagyon szép gondolat volt, mert hogy arról beszélt egy picikét, hogy a szégyen az nem egy hasznos érzelem, lehet megbánni dolgokat, lehet jóvá tenni dolgokat, de hogy a szégyen önmagában nem segít túlságosan. És ez szerintem egy ilyen, egy volt a sok száz, vagy ha nem is száz, de jó 10-20 olyan gondolat közül, ami nekem megragadt például. Tehát volt egy gondolkodás az életről, a hitről, a világról, ami azt gondolom, hogy talán egy másik egyetemen nem feltétlen zajlik így, vagy nem feltétlen ebből a szemszögből fogják meg. Azt szerintem mindig egy plusz, hogyha nem csak vegyük mondjuk az angol szakot, nem csak nyelvészettel foglalkozunk, vagy a médiát, nem csak médiakommunikációs elméletekkel foglalkozunk, hanem emellé társul valami más is. És ez szerintem adott egy ilyen ízt, adott egy ilyen varást ennek a pázmányos éveknek. Én tényleg azt látom most a világban, hogy minden arra tart, hogy interdisziplinárisan, tehát minél több terület dolgozzon együtt, és a Pázmányon szerintem egy jó 5-10 éve ezt már megkaptuk hallgatóként, hogy sokkal több mindent vontak be, úgyhogy ez volt az egyik. A másik pedig tényleg az, hogy szerintem, de lehet ez csak én voltam, hogy ilyen 18-20 évesen az ember hajlamos azt gondolni, hogy hát mindent tud a világról. Aztán szépen lassan jó eséllyel rájövünk, hogy ez nem így van, és a Pázmány nekem egy ilyen első, hát nem is sok, de hogy egy első élmény volt, hogy, hogy másképp is lehet gondolkodni a világról, sőt, úgy is lehet nagyon hasonlóan gondolkodni, hogy mondjuk én nem hívő, más meg hívőként, összeérhetnek a dolgok, aztán persze ütközhetnek is, hallgatói klubokban erre mentek, elesték nyilván, viták, meg veszekedés nem volt, de vita mindenképpen volt, de hogy szerintem az a közeg volt az, hogy egy csomó másféleképpen gondolkodó ember egy közös szélért dolgozik, és ebből általában szerintem jó dolgok születnek. A pártmennek pedig volt egy olyan plusz varázsa, hogy itt azért menedzselhető számú ember volt együtt, tehát hogy nem vesztél el, nem veszett el a véleményed, a gondolatod, sem az órákon, sem pedig a közösségen belül.
A hitről alkotott képet változott ebben az időszakban?
Abszolút, szerintem igen. Igen. Nyilván nekem a nagymamám volt hívő, nagyon hívő, és ahogy felnőttem, ő elfogadta, hogy én nem vagyok hívő ember, és erről nem beszéltünk túl sokat, tudtam róla, de nyilván a korosztálya teljesen más, és azt az élményt megkapni, hogy én mondjuk az egyházra, mint egy szervezetre gondolok, ezzel szemben mondjuk egyéni élményeket megkapni, az nekem egy más töltet volt, és szerintem emiatt változott a véleménye, meg talán enyhült, vagy hogy elfogadó vagyok sok szempontból különböző véleményekkel szemben, mert nyilván más, amikor egy emberre szemben ülsz, és úgy vitatkoztok, mintha mondjuk csak híreket olvasol, tévét nézel, vagy online olvasol témákról. Úgyhogy nekem ezt ad szerintem a Pázmány, hogy a különböző gondolatok mögött emberek is vannak, és én nem csak a gondolatokat olvastam, hanem az embereket ismertem meg. Úgyhogy nekem ez adott egy ilyen löketet, meg nyilván az, hogy egy csomó barátom azóta megmaradt, ők ugye tanítják a vallást, és emiatt nekem is van egy élményem, úgymond, az egyházzal, ami amúgy nem lett volna meg, hogyha egy nem katolikus egyetemre megyek, és ebből persze szíre víz, de szerintem ez egy hasznos tapasztalat volt nekem.
Igen, ez egy hallatlanul izgalmas téma, hogy mint a két külön burokban élnének, néha úgy érzem, főleg ezt a hétét főszerkesztőjeként is mondhatom, a hívők és a nem hívők, és nagyon keveset tudnak egymásról. Más kérdés, hogy a kereszténységen belül is mondjuk katolikusok, reformátusok között, igen, ez ugyanígy megvan, és amikor ezek a burkok átszakadnak, és megtudnak egymásról dolgokat, hogy mondjuk az ateista attól még, hogy nem hisz Istenben, de lehet jó ember, és attól még, hogy valaki keresztény és milyen hívő, attól még nem illik mondjuk valláskárosultnak hívni, tehát hogy egy nagyon érdekes burkok tudnak ebben felszakadni, és nagyon izgalmas párbeszédek tudnak úgy zajlani, hogy egymás tiszteletben tartva egymásnak a hitét, vagy a nem hitét. Igen. Ez mennyiben volt igaz a Pázmányra?
Szerintem abszolút. Most épp azon gondolkodtam, hogy mondjuk a szüleimnek milyen tapasztalatai volt. Tehát, hogy mondjuk az én szüleim vidéki egyetemre jártak, az nem egy vallásos egyetem volt, és éppen azon gondolkodtam, hogy nekik valószínűleg teljesen más véleményük van az egyházról és a hitről, azért, mert az ő körökben nincsen, és ha ezt a podcastet már visszahallgatják, vagy nem, meglátjuk, ez nem egy negatív komment, ez csak egy tény egyszerűen, hogy nyilván, mert ők, nekik nincs élményük ezzel, ezért teljesen más véleményük van, az ő szempontból szerintem abszolút jogos, de nyilván én, hogy ismertem embereket, láttam, hogy mennyire sokat jelent nekik a vallás, és hogy mondjuk számomra is meglepő módokon mennyire egyetértünk, mondjuk világpolitikáról, etikai kérdésekről, bármiről, ezek szerintem rettentően fontos vélemények, amit úgy gondolom, hogy szép világ lenne, ha mindenki megtapasztalta, de hát nem így van. Ez egy ilyen kulcs volt nekem tényleg az én gondolkodásomban, hogy egy katolikus egyetemen végeztem, és ugyan dolgoztam a hallgatói önkormányzatban, tehát kvázi tisztségem is volt a Pázmányon ebben az értelemben, és egy érdekes, mondhatnám, hogy ellentmondás, de nem, ez egy pozitívum, hogy én, mint nem hívő diákként, gyakorlatilag alelnök voltam a HÖG-ben, tehát hogy semmiféle ilyen hátrány nem ért engem azért, mert én nem voltam hívő ember. Ezek kellemes csalódások szerintem.
Legutóbbi adásunkban a Pázmány ITK két hallgatója volt itt a vendégünk, és ők körülbelül satszoltak, hogy több mint a fele az egyetemnek, a természet és tudományi koron valószínűleg nem hívő egy katolikus egyetemen. Ez érdekes, hogy jól megfér egymás mellett a kettő, és azt hiszem, hogy a Pázmánynak a befogadó képességére vagy szemléletére jól jellemző, hogy nem húzza meg a vonalat a hívő meg a nem hívő között, ami azt hiszem hiba lenne. Úgy fogalmaztál, hogy fiatalból felnőtt lettél az egyetemen, és ez azért érdekes, mert visszagondolva magamra, én a felnőtti válásomat személy szerint, hogy megosztom ezt a gondolatot, sokkal inkább a 25 év feletti időszakomra teszem, nem pedig egyetemként így visszagondol, vagy 18-20 évesként nekem azért még nagyon mama hotel volt az életem. Tehát tényleg meg tudod-e így határozni, hogy az egyetemen felnőttél-e, vagy egész egyszerűen a felnőtté válást azzal a szabadságérzettel azonosítod, amit az egyetem mondjuk a gimnáziumhoz képest ad?
Én ezt nem választanám ketté, tehát szerintem ez nem egy ellentmondás. Én mondjuk vidékről jöttem fel, tehát nyilván nekem egy nagy váltás volt az értelemben, hogy akkor egyedül élni, értékelni, hogy milyen nehéz elmosogatni minden nap, stb. Tehát, hogy volt egy ilyen felelősségnek a növekedése, de hogy szerintem nyilván 25 éves kor felett másképp lesz felnőtt az ember, de hogy azért az alapokat le kell rakni. Tehát én ezt tartom, hogy ha én kihagyom az egyetemet, és nem jövök egyetemre, és mondjuk elkezdek dolgozni, vagy másféle képzésre járok, akkor is felnövök, de másképp növök fel. És én tartom, hogy nekem személy szerint ez egy bővülés volt. Tehát, hogy az, amit én gondoltam magamról, hogy mire vagyok képes, az meg sokszorozódott az egyetemen egyrészt, másrészt pedig én még most sem vagyok készen szerintem sok szempontból, tehát én most leszek 30 lassan, és azt gondolom, hogy manapság azért még mindig a tojásai ott van a fenekünkön 30 évesen, mert hogy egy teljesen komplex más világban élünk, és azt gondolom, hogy tényleg egyszerűen kihagyhatatlan. Tehát értem, hogy 25 felett más dolgok történnek, de azt gondolom, hogy ez a távolság, ami egy érettségiző diák fiatal, még talán ha akkor magamra mondom gyerek, és egy diplomázó, vagy mondjuk egyetemre járó fiatal felnőtt között van, az az egy-két év, ami ott történik, az egy elképesztő változás szerintem, és már csak abban, ha belegondolunk, hogy hasonló érdeklődési körű emberekkel kerülsz össze, szerintem az mindig egy jó dolog, én nem vagyok történész, mert kijavítanak, de hogy azért, ha egyetemre gondolunk, akkor ez mindig valahol arról szólt, hogy sok okos embert összezárunk, és egy náluk még okosabb vagy tapasztaltabb ember segíti őket, és ebből általában jó dolgok születnek, és ez szerintem most sem változott ebben az értelemben, legalábbis a Pázmánya biztos nem. Voltak mentorok, volt egy nagyon jó közönség, és abból tényleg mindig jó dolog sülik, ha okos embereket összezárunk, és együtt gondolkodnak valamire, vagy csak együtt élnek.
A hallgatói önkormányzat világa milyen? Azért is kérdezem, mert egyrészt ott tapasztalja meg fiatalként valaki, hogy akár hatalma is lehet, és ezt a hatalmat egy szolgálatra is használhatja, de akár arra is, hogy visszajön vele.
Én ilyen 15-6 környékén, 2015-16 környékén csatlakoztam érdemben a Hökhöz. Voltak azért botrányok, egyértelműen, és nekem egy olyan szerencsém volt, hogy volt egy ilyen tisztulási időszak szerintem. Tehát bennem felmerült, hogy akkor akarok én ezzel foglalkozni, és egy olyan csapat jött össze, akinél azt láttam, hogy ők tényleg tenni akarnak valamit, hogy nem csak a hatalom, vagy nem csak a buli miatt szeretnének ezzel foglalkozni. Úgyhogy nekem abszolút pozitív élményem voltak ezzel kapcsolatban. Nyilván ez mindig egy érdekes kérdés, hogy a közösség ugyanaz, vagy a közösség vezetése, vagy a közösségben való pozíció az mindig együtt jár nyilván hatalommal is, meg lehetőséggel is. De hát ez hol próbálja ki az ember, ha nem itt. Tehát szerintem ez egy rettentően fontos tapasztalat, és ennek is voltak évente szavatások, visszajelzések, tehát gyakorlatilag kicsiben kipróbálni azt, hogy egy demokrácia, vagy egy közösség hogy működik, az szerintem egy rettentően jó dolog. Volt ez a része, a másik része pedig az, hogy nyilván döntéseket hozni, az nem egy egyszerű dolog, vagy felelősséget vállalni, és szerintem a Hökben ezt is meg lehetett tanulni, hogy másokkal együtt kell dolgozni, nem mindig értünk egyet, vannak erőforrások, amelyeket használni kell, és én pontosan tudom, hogy például az első munkahelyem az nagy részt a Pázmány és a Hök miatt kaptam én meg, mert hogy látták, hogy tudok beszélni ilyen dolgokról, hogy mondjuk egy büdzséből mit tudunk kihozni, vagy hogy mondjuk egy rendezvényt hogy lehet megszervezni, emellett pedig nyilván azzal is járt a Hök, hogy ki kellett állni, akkor is, ha mondjuk egy népszerűtlen dolog történt, ha mondjuk az ösztöndíj csökkent, vagy bármi volt, akkor ezekre válaszolni kellett, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó tapasztalat volt, és tényleg lehet, hogy én vagyok a kivétel, de szerintem a Pázmányon a hallgató önkormányzat akkor is, azóta is jó megítélés alatt van, és tényleg olyan emberek dolgoznak, akik inkább hozzá akarnak adni a közösséghez, nem pedig elvenni belőle.
Ez halatlanul izgalmas, hogy most ránéztem, és negyed órája tart a beszélgetésünk, és hogy arról még nem beszéltünk, hogy maga az oktatás milyen volt tanulmányi élményként. És az itt az embernek az eszébe, hogy pont az egyetem valahogy erről szól, hogy oké, hogy persze tanul is, mint főleg a vizsgai időszakkor, mint az állat, de hogy emellett rengeteg mindenre megtanít, közösségre, vitázni, arról, hogy a hatalom kérdéséről, arra beilleszkedni a világba, önbizalmat ad. Ehhez képest a te világodban a tanulás maga mennyit adott élményként, vagy sokkal inkább ezek maradtak meg neked élményként, amikor azt mondom, hogy egyetem?
Sablonos válasz, ez megint szerintem összefügg, csak ugye példát mondjuk, hogy a nyugati egyetemeken is mi is erre tartunk. A Pázmány már szerintem mondjuk szemléletben ott van sok szempontból, úgyhogy ez egy jó hír, de hogy nagyon sokszor ugye mondjuk interjúk vannak. Tehát, hogy itt van a diákok, megírják a felvételit, most már aztán lehet, hogy vannak változások, és akkor lesznek ilyen szóbelik is, de hogy alapvetően kíváncsiak arra az egyetemek, hogy te milyen vagy. És ez szerintem egy jó irány itthon is, hogy kap egy kis szabadságot az egyetem, hogy válogasson a hallgatók között majd. Mert hogy ez tényleg együtt jár, tehát nem lehet elvárni egy hallgatótól azt, hogy mondjuk kommunikáció elmélet voltak nehéz óráink, például mondjuk megküzdeni Habermas-en Luhmann szövegekkel, nyilván 18-20 évesen ezek kemény dolgok, az önmagában volt egy oktatóm, aki ezt ilyen szellemi kihívásnak hívta, valóban az volt, és akkor azt, hogy az ember ezt megugorja, az egy dolog, de ahhoz, hogy ezt megugorja, ahhoz kell az, hogy valaki foglalkozzon vele. Tehát, hogy nekem az elmélet rengeteget adott, tehát én a mai napok abból élek sok szempontból, hogy megértek dolgokat, amiket alapvetően nem értek, és aztán valamit csinálunk belőle. Ehhez szerintem abszolút kellett az akadémiai elméleti tudás, de azt gondolom, hogy szerencsés volt, mert a Pázmányon voltak olyan oktatók, akik tanárként viselkedtek. Ez szerintem nem egyértelmű. Tehát, hogy műszaki egyetemeken vagy máshol nem feltétlen alapvetés, vagy aki tanít téged, az pedagógusként is viselkedik, nem pedig csak a szakmájában van toppon, de szerintem kell. Épp azért, mert az érettségéről nem úgy jövünk ki, hogy tudunk szakszöveget olvasni, hogy tudunk statisztikát elemezni, bármi, és a Pázmányon azt tapasztaltam, hogy az oktatók nem csak tudták a tudást, hanem át is adták. Ez, hogy nekem ezt adta szerintem az oktatás konkrétan, nyilván egyrészt az, hogy tudásban megküzdesz szövegekkel, amik mások, mint amivel eddig dolgoztál, másrésztről pedig tényleg, hogy nagy tudású emberek egy picit leereszkednek hozzád, és felhúznak az ő szintjükre, és ehhez szerintem muszáj, hogy oktatókkal együtt dolgozzunk, és szerintem nekem ez a legjobb élmény a Pázmányról, hogy vették fáradtságot oktatók, hogy az én 18-20 éves szintemen egy média érettségével belében vagy Habermas-Luhmann rendszerelméletekre megmagyarázzák, hogy ezt hogy kell értelmezni, és akkor gondolkodjunk együtt. És lehet, hogy néha butaságot kérdeztem, van, amikor el is mondták, hogy ez nem volt egy okos kérdés, de hát ebből tanultam, és mentünk tovább. És akkor valahol kiukadtunk ott, hogy most pedig képes vagyok hasonló szöveget értelmezni, és szerencsét vagyok, mert ebből is élhetek valahol, hogy ha nem is a világról gondolkodom, de fontos része a munkámnak az, hogy tudjam, hogy emberek szerint merre tart a világ.
Megmondom őszintén, irigyelek, mert én Horányi Özséb és ágenseknél én teljesen elveszem a kommunikáció.
Nem értem, nem őt hoztam fel például, igen, az egy más iskola.
Aki valaha járt kommunikáció szakra, ezek a szavak azok abszolút ismerősen csenketnek. De aki nem járt kommunikáció szakra, az joggal gondolhatja azt, és ha őszintén akarunk lenni, akkor bizonyos magyar felsőoktatási intézmények rá is szolgáltak erre, hogy így is hívják, hogy büfészaknak hívják a kommunikáció szakot. Az mindenféle elköteleződés vagy elfogultság nélkül állíthatom, hogy a Pázmány abszolút nem büfészakként kezeli a kommunikáció szakot. Azok a vérkizadások, azok az emlékeim, amelyeket az egyetem elvégzése alatt én teljesítettem, tehát hogy tényleg a Pázmány komolyan veszi azt, hogy ez egy olyan szak, amit érdemes tanulni és kell is tanulni. Mennyire volt benned kérdőjel, mielőtt a kommunikáció szakra jelentkezel, hogy egyáltalán ezzel el tudsz majd később helyezkedni?
Szerencsés voltam, mert ugye amikor én ezt választottam, azért már volt képem arról, hogy ez mit akar. Sejtettem, hogy én mivel nem akarok foglalkozni, és sejtettem, hogy mi az, amihez van készségem. Azt tudtam, hogy a kommunikációs szak nem egyértelműen egy szakmát ad, bár már van olyan, hogy kommunikátor, meg mediátor, meg csomóféle szakma van, de hogy tudtam, hogy ez egy készség halmaztad, és abban neked kell építeni valamit. Nem volt ilyen kérdés, mert nem tudom, hogy mindig vannak sláger szakok. Én dolgoztam egy oktatással foglalkozó cégnél is, és ott rendszeresen csináltunk felméréseket, meg ez a téma azért megvolt nekünk. A gond szerintem inkább ott van, hogy nem foglalkozunk a pályaorientációval a gimnáziumban, mert hogy a szüleim generációjának ilyen kérdése nem volt. Ők elmentek egy egyetemre, tanultak valamit, elkezdtek valahol dolgozni, ott lehúztak mondjuk 5-10 évet, valaki 20-30-at, és akkor megvolt az érdeklődőknek a struktúrája. Ez most kezdett megváltozni, és a kommunikációs médiaszakra nem úgy kell szerintem gondolni, hogy kijövünk, és akkor a végén mondjuk könyvelők leszünk, mint egy gazdasági karon, hanem úgy kell gondolkodni, hogy kapunk nagyon hasznos készségeket és konkrét tudást is, amivel aztán nekünk kell eldönteni, hogy merre megyünk. És szerintem az hiányzik talán nagyon sok fiatalból, hogy ez felmérje, hogy manapság ez sajnos az, hogy az ember egyetemet végez, az önmagában nem garancia. Úgy szoktam ezt magyarázni a fiatalabbaknak, hogy amikor ugye, ha ne csaljátok sosem, de ha mondjuk szerencsejátékban régen hogy csaltak, ugye dobókockákat úgy reszelték, meg súlyozták, hogy hatos dobjon mindig. És akkor gyakorlatilag az egyetem is erre való, hogy az egyetem az önmagában már egy hatos kocka, mert hogy nagyon sok tudást kapsz. De azért a szerencse az mindig forgandó, sosem lehet biztosan hatos dobni. Ahhoz, hogy az ember karriert építsen, gyűjteni kell a kockákat, és reszelgetni kell ezeket a kockákat, hogy a lehető legnagyobb eséllyel dobjunk mindig hatost. És úgy gondolom, hogy az egyetem egy jó alap, sőt kötelező nagyon sok munkakörben, de emellé kell valami, ami miatt az embert rögtön felveszik. Jól beszélek, jól írok, jól tudok Excelben dolgozni, vagy konkrét képességeim vannak, és szerintem ez a párosítás kell előbb-utóbb, mondjuk a mostani fiatalság szerintem már tapasztaltabb ebben, ők már sokkal korábban kezdnek például tartalmakat gyártani, ami szintén egy skill, vagy hogy sokkal korábban kezdenek el diákmunkát végezni, az is egy skill, hogy már te mondjuk magammal kiindulva, az, hogy az ember fel kell minden nap és beér 9 órára, az is egy skill, és akkor ezeket össze kell építeni. Ezek egy egyértelmű dolognak hangzanak, de nem azok szerintem, de akkor, hogy visszatérek a kérdésre, hogy a kommunikáció szak az önmagában keresett, jól helyezkednek el, a diplomás munkanélküliség Magyarországon nem létezik, valami 1% körülül van, és azt gondolom, hogy ebben a modern világban egy podcastben vagyunk, technológia vesz minket körbe, ezek a technológiák végül mégiscsak emberekhez érnek el. És a kommunikációs médiás szak sok szempontból ezzel foglalkozik. Egyrészt az emberrel, aki befogadója ennek, másrészt pedig a rendszerekkel, ahogy ezek működnek, és ez egy olyan tudás, ami szerintem egyre fontosabb lesz. Lehet, hogy azt érezzük, hogy mondjuk nem tudunk mit tenni a közösségi médiával kapcsolatos problémákkal, de ezek tényleg olyan témák, amikkel médiás kommunikációs szakos embereknek foglalkoznia kell, foglalkoznak vele most is. És hát mondjuk az én példából kiindulva olyan készséghalmaz kaptam meg, ami után, ha én eldöntöttem, hogy mondjuk nem kommunikációval akarok foglalkozni, vagy nem kizárólag kommunikációval, akkor képzem magam tovább. Ez szerintem egy rettentő jó alap, és egy rettentő jó lehetőség arra, hogy az ember egy kicsit azzal foglalkozzon, ami érdekli őt, és utána pedig megy arra, amiben tényleg megtalálja, hogy tehetsége van, és eldönti, mert mindenkinek más a fontos, van, aki jól szeretne keresni, van, aki munka mellett családdal szeretne foglalkozni, van, aki tanulni szeretne, és nem kell szerintem alábecsülni azt, hogy a kommunikáció az egy alap, amiből rengeteg felé lehet menni. Ez szerintem sok más szakra nem igaz, vannak ismerőseim, végeztek matematikát, meg kemény tudományokat, ők sincsenek egyszerűbb helyzetben. Én dolgoztam az SAP-nél, és ez egy informatikai cég, van, aki kémikusként jött el. Tehát, hogy nem alapvetés szerintem manapság, hogy egy szakos diplomával az ember az élete végig egy helyen dolgozik. Úgyhogy, ha valakit érdekel a médiás kommunikáció szak, szerintem jöjjön el, csinálja végig, nem hiszem, hogy megbánja, és utána úgy is elvégez még 2-3 képzést, a modell munka szerintem abszolút ilyen.
Ez egy izgalmas, már-már ilyen oktatáspolitikai kérdés, hogy vajon a diplomának a súlyát egy egyetemnél nem az adja meg, hogy abban az adott szakmában hányan helyezkednek el, mert mondtad, hogy nincs olyan diplomás munkanélküliség ma Magyarországon, de nem mindegy, hogy mondjuk egy kommunikáció diplomás futárként dolgozik, vagy kommunikációs tanácsadóként.
Teljesen jogos. Fejből ilyen statisztikát nem tudok, ugye ez egy érdekesebb kérdés lenne, hogy mondjuk tehát a diplomával rendelkező emberek, akik diplomás munkát végeznek, de ha valakit érdekel a KSH-nak van nagyon szuper kattintható statisztikája, a nevét nem tudom, de tényleg ilyen országtérképen kattintható, interaktív minden. Persze, de azt is gondolom, hogy azért ezt készpénznek veszük, hogy az embernek van egy jó munkája, függetlenül attól, hogy papíron diplomás munkája vagy sem, de azért ez nem egyértelmű. Tehát, hogy az az ember, aki egy egyetemet végigjár, és mondjuk egy jó egyetemet végigjel, mint a Pázmány, az már bekerül a munkaerőpiac felső harmadába. És innen könnyű aztán arról beszélni, hogy de, hogyha ezt csinálnám, azt sem jobban jártam volna, de hát az ember nyilván mindig azt gondolja, hogy az ő helyzet a legrosszabb, meg hogy stb. De azt gondolom, hogy az, hogy a Pázmányon végzek, és mérés kommunikációs szakot végzek, az önmagában olyan lehetőséget nyit meg előtted, ami más ember előtt nem nyílik meg. Én az első munkámat tényleg azért kaptam meg, mert tudták, hogy a Pázmányon végeztem, ami egy jó egyetem volt, tudták, hogy médiás kommunikáció szakon végeztem, és olyan készségekkel rendelkeztem, ami passzolt a céghez. Emellett pedig látták, ami egy fontos elem, hogy az egyetem mellett, vagy az órák mellett én valamit még csináltam, valamiben jó voltam, és az önmagában már elég volt, hogy egy jó cégnél elkezdjem. Tehát szerintem a képzéssel soha nincsen gond. Arra kell a fiatalokat felkészíteni, hogy picit keresgéljenek, hogy ők miben jók, és valamit csináljanak. Tehát a tudás, amit megkapnak, az manifesztálódja megjelenni gyakorlatban valahol, és ezt meg lehessen mutatni. Ebben nem megyek bele, én ezzel foglalkoztam, ez szerintem egy rettentő fontos téma, hogy mondjuk gimiseknek beszélni arról, hogy ez a szakmai portál, a LinkedIn hogy működik, vagy hogy miért fontos már az egyetem alatt gyakornokoskodni, elkezdeni keresni, hogy mivel fog foglalkozni. Én azt gondolom, hogy amit a Pázmány megtehet, az, hogy minőségi oktatást ad, mentorálást ad, lehetőségeket ad, és ezt nekem abszolút megtette.
Említettem a beszélgetés legelején, hogy jelenleg is hallgatója vagy a Pázmánynak kommunikáció szakosként, de emellett már dolgozol is, a K&H Banknál te lettél az év új dolgozója, ilyen díjat kaptál, amihez szívből gratulálok.
Köszönöm szépen.
Egyrészt miért fontos neked, hogy ezt a kettőt párhuzamosan csináld, miért nem vártad meg, hogy befejezd a tanulmányaidat, és utána kilépsz a munkavilágába, másrészt pedig hogyan tudod összepasszolni ezt a kettőt?
Rugalmas munkavégzés és rugalmas egyetemmel, ez a rövid válasz. Nyilván sokat segít, hogy az órarendet én tudom összerakni, és az is sokat segít, hogy a legtöbb munkahelyen azért most már rugalmas munkaidő beosztás van, de legalábbis el lehet intézni azt, hogyha az ember mondjuk reggel jár, este jár, vagy akár napközben lecsatlakozik, tehát hogy ebből nekem soha nem volt gondom szerencsére. Másrésztről pedig azt gondolom, hogy ez egy ilyen, nekem voltak ismerőségem, akik pont azt mondták, hogy az egyetem feladata, hogy akkor fókuszálj arra, tanulj, és majd aztán dolgozol. Ez szerintem egy szívből jövő jó tanács általában, de hogy ebben a modern világban azért ez nem így működik. Én magammal indulok ki, ha egyetem mellett nem dolgozom, akkor honnan van mondjuk albérlete pénzem, hogy élek meg. Tehát van egy anyagi vonzata is, ami szerintem manapság azért nem egyszerű. Illetve változik a világ is abban a tekintetben, hogy az ember nincsen kész a karrierével akkor, amikor kilép az egyetemről, sem oktatás szempontjából, sem pedig készségek szempontjából. Tehát, hogy én pontosan tudom, hogy ha ezt elvégzem, akkor még akkor is nem rögtön, de majd valamikor majd szeretnék valamit még elvégezni, mert soha sem tudja az ember, hogy merre megy. És én azt is látom, hogy azért a munkaerőpiacon most már aki tudásban dolgozik, projektalapon dolgozik, vagy szellemi munkát végez, mert az is egy érdekes kérdés, hogy minden szellemi munka sok szempontból, hiszen ha mondjuk az ember vállalkozó, és mondjuk villanyszerelő vagy ilyesmi, akkor az is egy készség, hogy mondjuk önmagát reklámozza valahogy, könyvelést kell készítenie, büdzsét kell neki összeraknia. Tehát, hogy alapvetően folyamatosan bővül az a kör, ami a jó munkákhoz kell, és szerintem biztos, hogy még végzek valamit, de ha visszatérek a kérdésre, a lényeg az, hogy azért nem, mert szerintem ez együtt jár, tehát hogy az elméleti tudást a munkába át lehet vinni, és akkor az ember találkozik azzal, hogy mondjuk nem úgy működik valami az elméletben, mint a gyakorlatban. De visszafele is egy tapasztalat, hogy a gyakorlatban néha rosszul csináljuk a dolgokat, és sokkal hasznosabb, ha leülünk, átnézzük, és ez szerintem egy ilyen elveszett készség, hogy az ember mindig többet akar csinálni, de néha sokkal jobban jár azzal, hogyha leül, átgondolja, és fókuszáltan végez valamit, ezt hívek stratégiának, és ez szerintem rettentően fontos. Tehát nagyon sok minden kikerül abból, hogyha az ember egyszerre tudja átültetni az egyetemen tanultakat a munkahelyre, és ez oda-vissza hat. És nekem voltak marketinges oktatóim, és akik ezt nagyon szerették, hogy amiről beszéltünk órán, tényleg nagyon jó elméletek, és abszolút így vannak. Ezekre hozok példákat, hogy oké, de ezért nem működik a gyakorlatban. És nem biztos, hogy racionális ok, erőforrás hiányok bármi, vagy akár csak emberi vélemények, de hogy lehetett vitázni erről, lehetett beszélgetni erről, és ez egy nagyon jó tudás. Tehát, hogy szerintem oda-vissza hat, és nem véletlen, hogy egyre több egyetem fókuszál erre, hogy gyakorlatorientált oktatás, ugye a Pázmányon is. Nálunk csomószor volt olyan, hogy mondjuk a employer branding munkáltatói márkaépítés projekt, és akkor vagy elemezzünk, vagy csináljunk konkrétan dolgokat, találjuk ki, hogy ez hogy lehetne, és ebből is látszik, hogy az egyetemek is kezdik értékelni azt, hogy csinálni is kell ugye az elméletet, és akkor ezt, ha még mellette dolgozol, ez egy nagyon izgalmas ilyen hármas hatás fejt ki, hogy tanulsz valamit, egyetemen kipróbáljátok, kicsiben munkahelyen próbálod átültetni, és visszafelé is hat, hogyha munkahelyen nem fogadják el, akkor az miért van és miért lehet. Úgyhogy, ha valakinek belefér és meg tudja oldani, én tényleg azt mondom, hogy gyakornokoskodjon, menjen el dolgozni, és csak a média és kommunikációs szakot végez konkrétan, azt pedig szerintem előbb-utóbb úgy is beleesik ebbe, mert igény van az ilyen szakemberekre. Tudjuk, hogy a közösségi médiában nagyon sok tartalomgyártás folyik, de akár más szempontokból is, HR-en, marketingen, gazdasági pozícióban is van igény ilyen diákokra, és ha jót akar magának az ember, akkor tényleg az egyetem utolsó évére már kell valami nyári gyakorlat, hogy tényleg tudja, vagy ötlete legyen arról, hogy mi lesz, ha majd lesz.
Még milyen szerencsé, hogy a 7-7-7-nél is fogadunk Pázmányos gyakornokokat. Ti a 7-7-7 podcast adását hallottátok, amelyben Fekete Gergellyel beszélgetünk. Hát jó sok mindenről, nem csak saját magáról, hanem a Pázmány légköréről, vitákról, a hallgatói önkormányzatban betöltött szerepről, arról, hogy az egyetem mellett hogyan lehet dolgozni, és a munka mellett hogyan lehet ezt az egyetemen kamatoztatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és beszélgettünk.
Én köszönöm szépen.
Sziasztok.